Debrecen a Túra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa választó konklávé május 7-én jövő szerdán kezdődik, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az időpontról a bíborosi testület tagjai határoztak a Ferenc pápa halála óta tartott 5. informális találkozójukon, amelyen több mint 180 bíboros vett részt. Ferenc pápa utódjáról a bíborosi kollégium 135, 80 évesnél fiatalabb tagja jogosult dönteni. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ma minden idők legjobb szlovák-magyar kapcsolatrendszerében élünk, jelentette ki a magyar miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján Pozsonyban. Orbán Viktor bejelentette, hogy újabb 900 millió köbméterrel növelni fogják a Magyarország és Szlovákia közötti földgázszállítási kapacitást, emlékeztetett, hogy ezt egyszer már megnövelték 3,5 milliárd köbméterre. Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdése eldönti, hogy milyen lesz a mai fiatalok következő 20 éve, a legaktívabb, legproduktívabb, legígéretesebb két évtizede, hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor a 18. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján beszélt a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban. A kormányfő úgy vélekedett, amennyiben a fiatalok a jövőben is migránsmentes országot szeretnének, továbbá nem akarnak a nyakukban milliószám ukrán munkásokat, akik elfoglalják a munkahelyeiket és leverik a fizetéseket, akkor nem szabad hagyniuk, hogy a fejük fölött döntsenek. Arra biztatott mindenkit, hogy ezért vegyen részt a szavazáson és döntsön. A parlament megszavazta, hogy fenntartja azokat a büntetéseket, amelyeket Kövér László házelnök szabott ki 5 momentumos és 6 házi Ákos független képviselőre március végén. Az országgyűlés elnöke a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítás ellen az ülésteremben füstgyertyával is tiltakozó politikusokat ülésnapokról történő kitiltással és tiszteletdíj csökkentéssel szankcionálta. Hatházi Ákost, Bedő Dávidot és Lőcsei Lajost 12 ülésnapról eltiltásra és 6 havi fizetés elvonásra büntették, míg Gelencsér Ferencet, Csebő Kévát és Tóth Endrét 6 ülésnapról történő eltiltásra és 4 havi tiszteletdíj megvonásra. Nagy esélye van annak, hogy az áréscsökkentési intézkedés nem vezetik ki május 31-én, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kifejtette, erre akkor lesz kockázatmentesen lehetőség, ha tartósan 5% alá esik az élelmiszerinfláció, várhatóan majd a nyár végén. Az élelmiszerek esetében felmerült még 10 termékkör, ahol bővítés lehet az áréscsökkentés tekintetében. A miniszter elmondta azt is, jövő héten tárgyal a kormány az áréscsökkentés kiterjesztéséről a háztartási cikkekre, piperecikkekre, gyermekápolási termékekre. Ebben a körben 25-30 termék kategóriát vizsgálnak, ami több ezer különböző tételt jelenthet. Nem csak bankjegykiadó automata lesz minden településen, hanem a készpénzkiadás szabályait is kedvezőbbé teszik a lakosság számára, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Az országgyűlés előtt lévő jogszabálymódosítási javaslatok azt is biztosítják, hogy a lakosság korlátozások nélkül akár egyszerre is hozzájuthasson 150 ezer forint ingyenesen felvehető készpénzhez. Fegyverszünetet hirdetett ki az orosz elnök a világháborús győzelem 80. évfordulójára, moszkvai idő szerint május 8-án 7 órától május 11-e éjfélig, közölte a Kreml. Vladimir Putyin humanitárius indokokra hivatkozva egyelőre egyoldalúan jelentette be a tűzszünetet, de az erről szóló közleményben azt javasolja, hogy Ukrajna is hirdesse ki a fegyvernyugvást. A közlemény szerint az újabb intézkedéssel Moszkva kinyilvánítja, hogy készen áll a béketárgyalásra és a nemzetközi partnerekkel való együttműködésre. Ez gesztus lehet Donald Trump amerikai elnök felé, aki az utóbbi időben kritizálta a felek megegyezésének késlekedését, írja az Infostart. Moszkva várja Kijevtől a jelzést a közvetlen tárgyalások újrakezdésére, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és bár gomoly felhők képződnek majd, ezekből csapadék nem várható, a szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben aztán 22-23 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Május 7-én kezdődik a konklávé. Erről döntöttek az 5. általános kongregáció bíborosai hétfőn délelőtt. Rogitum okirat, Ferenc pápa életéről, péteri szolgálatáról, haláláról, koporsóba tételéről és eltemetéséről. Május 7-én kezdődik a konklávé. Erről döntöttek az 5. általános kongregáció bíborosai. Extra omnis, mindenki kívül. A Sixtus kápolna kulcsra zárásának kezdetét jelző latin történelmi formulát a pápai liturgikus szertartásmester jövő szerdán, május 7-én fogja kimondani. Ez lesz tehát a pápa választó konklávé kezdőnapja. Az időpontról ma, hétfőn délelőtt döntött a vatikáni szinódusi teremben az 5. általános kongregációra összegyűlt mintegy 180 jelenlévő bíboros, akik közül valamivel több mint 100 választó bíboros. Extra omnis, vagyis mindenki kívül, ez egy felszólítás azok számára, akik nem vehetnek részt azon bíborosok gyűlésén, akik a római katolikus egyház következő pápájának megválasztására jogosan egybegyűltek. A 80 év alatti választó bíborosokat elszigetelik a világtól, a művészet és a történelem páratlan értékű Sixtus kápolnájában mindaddig, amíg a fehér füst fel nem száll és el nem hangzik a Habemus pápám, van pápánk, a másik híres latin formula, amelyet a Szent Péter Bazilika áldások lodzsájáról jelent be a protodiákonus bíboros, hogy megismertesse a világgal a pápa választás eredményét a lodzsára lépő fehér reverendás új pápa személyében. A konklávé végeredményét természetesen nem lehet megjósolni. A maguk a választó bíborosok között vannak olyanok, akik rövid konklávét remélnek, tekintettel a folyamatban lévő jubileumra is, és vannak, akik ehelyett hosszabb időt szeretnének, hogy a konklávé során mind jobban megismerhessék egymást. Miután Ferenc pápa a 10 konzisztóriumon a föld minden sarkából választott személyeket a bíborosi kollégiumba. A konklávé kezdetének időbeli ütemezését Szent II. János Pál pápa Universi Dominici Gregis kezdeti apostoli konstitúciójának a normái határozzák meg, amelyeket 16. Benedek pápa a 2007. június 11-i motu propriója, majd az újabb 2013. február 22-i motu propriója frissített. A konstitúció szerint a konklávé a latin cum clave szóból, ami azt jelenti kulcssal, bezárva, a pápa halálát követő 15. és 20. nap között kezdődik, a novendiáli után, vagyis a pápa halálát követő 9 napos gyászt követően. A rendelkezés pontosítja: attól a pillanattól kezdve, hogy az apostoli szék törvényesen megüresedett, a jelenlévő választó bíborosoknak 15 teljes napot kell várniuk a távol maradó bíborosokra, súlyos okok esetén legfeljebb 20 napot. A normas non nullas motu proprio a bíborosi kollégiumnak azt a jogkört is megadja, hogy a konklávé kezdetét előrehozza, ha az összes választó már jelen van. Ezekben a napokban azonban még mindig várnak Rómába bíborosokat, akik a világ távolabbi pontjairól érkeznek. A bíborosok az örök városban, a Szent Márta házban kapnak szállást, vagyis abban a vatikáni dómuszban, amelyet Szent II. János Pál pápa direkt erre a célra építetett, és ahol Ferenc pápa pápaként lakott, lemondva az apostoli palota pápai lakosztályáról. A Pro Erigento Pontifice szentmise és a körmenet a Sixtus kápolna felé. Május 7-én, szerdán délelőtt minden bíboroskon celebrál a Pro Erigendo Pontifice, vagyis a megválasztandó pápáért mondott ünnepi szentmisén, amelyet Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mutat be. Az egybegyűlt bíborosokat a dékán bíboros a következő szavakkal szólítja fel, hogy vonuljanak a Sixtus kápolna felé. Velünk imádságban egyesülve az egész egyház folyamatosan kéri a Szentlélek kegyelmét, hogy Krisztus egész nyájának méltó pásztorát válasszuk meg. Onnan aztán korális ruhában, látványos körmenetben vonulnak a bíborosok a Sixtus kápolnába, ahol elégneklik a Veni Creator Spiritus, Jöjj Szentlélek Úristen himnusz, és leteszik az esküt. A Sixtus kápolnában asztalokat helyeznek el a szavazólapok számára, és egy kályhát, amiben a szavazólapokat elégetik. A pápa megválasztásához kétharmados minősített többségre lesz szükség. Naponta 4 szavazást tartanak, 2 délelőtt és 2 délután. Előírás szerint a 33. vagy 34. szavazás után azonban közvetlen módon és kötelező erővel választaniuk kell az utolsó szavazás 2 bíborosa között, akik a legtöbb szavazatot kapták. Ebben az esetben is szükség lesz azonban mindig a kétharmados többségre. A választási versenyben maradó 2 bíboros azonban nem vehet részt a szavazáson. Ha az egyik jelöltel leadott szavazatok elérik a szavazó 2/3, a pápa választás egyház jogilag érvényes. Ezután a bíborosi diákonusok rendjének utolsó tagja beívja a liturgikus szertartásmestert és a bíborosi kollégium titkárát. Az újonnan megválasztottat megkérdezik: Acceptasne electionem de te canonice factam in summum pontificem? Elfogadod-e a kánonjog szerinti megválasztásodat? És igenlő válasz esetén tovább kérdezze: Quon nomine vis bocari? Hogy akarod magad nevezni? Amire a választott pápa névvel felel. Az elfogadás után a szavazólapokat elégetik úgy, hogy a Szent Péter térről látni lehessen a klasszikus fehér füst felszállását. A konklávé befejezése után az új pápa a könnyek szobájába, a Sixtus kápolna sekrestyéjébe vonul vissza, amely a kápolna oltárfalának bal oldalában. Itt először is felveszi a három méretben elkészített fehér pápai reverenda neki megfelelő formáját, amelyben stólával a nyakában megjelenik az áldások lodzsáján, miközben a Szent Péter téren a már korábban felszárt fehér füst láttán nagy számban összegyülekeznek a hívek. Az új pápai mondott ima és a bíborosoknak az új pápa előtt tett tiszteletadása után elhangzik a Tedeum hálaadóének, amely egyúttal a konklávé végét is jelzi. Ezután következik a választás bejelentése, a Habimus pápám, van pápánk felkiáltással, mire a pápa körmeneti kereszt után megjelenik, majd rövid köszöntő beszéd után ünnepélyes Orbi et Orbi áldást ad. Rogitum okirat, Ferenc pápa haláláról, koporsóba tételéről és eltemetéséről. Április 25-én péntek este, amikor zárt körű szertartás keretében lezárták Ferenc pápa koporsóját a Szent Péter bazilikában, Diego Ravelli érsek, pápai szertartásmester felolvasta azt a latin nyelvi okiratot, amely összefoglalja a Szentatya Péteri szolgálatát. Az érseken kívül többen is aláírták, így például Farrell és Parolin bíborosok. A dokumentumot fémhengerbe tették, azt pedig szalaggal átkötötték, a pápai szertartások hivatalának pecsétjével lepecsételték, és a koporsóba helyezték. Akirat őszentségének Ferenc pápának a földi életbe való jámbor elköltözésére, a szent emlékezetű Ferenc elhalálozása, koporsóba tétele és eltemetése. Ferenc az egyház szeretett pásztora, aki velünk együtt a remény zarándoka volt, aki útmutatónk és utitásunk volt a nagy cél, a menny felé, ahova meghívást kaptunk a 2025-ös Szent Év április 21-én reggel 7 óra 35-kor, miközben a húsvét fénye világította meg húsvét gyógyszerának második napját, húsvét hétfőt, ebből a világból az atyához távozott. Az egész keresztény közösség dicsőítette Istent, különösen is a szegények, az evangélium és Krisztus misztikus jegyese érdekében bátran és hűséggel végzett szolgálatért. A 2013. március 13-án pápává választott Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben piemonti emigránsok gyermekeként. Édesapja Mario könyvelő volt, a vasútnál dolgozott, édesanyja Regina Sivori pedig a háztartást vezette és 5 gyermekük neveléséről gondoskodott. Miután vegyésztechnikusi oklevelet szerzett, a papi pályát választotta. Először az egyházmegyei szemináriumba lépett be, 1958. március 11-én pedig a Jézus Társasága noviciátusába. Humán tanulmányokat tanult Chilében, majd 1963-ban visszatért Argentínába, és a San Miguel-i Szent József Főiskolán filozófiai szakon szerzett diplomát. Irodalom és pszichológia tanár volt a Santa Fe-i Immaculata iskolában és a Buenos Aires-i Colegio de Salvador nevű iskolában. 1969. december 13-án szentelte pappá Ramón José Castellano érsek, majd 1973. április 22-én örökfogadalmat tett a jezsuitáknál. Miután novicius mesterként szolgált a San Miguel-i Villa Barilliáriban, a teológiai kar professzora, a Jézus Társaság a tartományi konzultora és a főiskola rektora volt. 1973. július 31-én pedig az argentin jezsuiták tartományfőnökévé nevezték ki. 1986 után néhány évet Németországban töltött, hogy befejezze doktori disszertációját, azt követően visszatért Argentínába. Antonio Quaracino bíboros pedig közeli munkatársának választotta. Második János Pál 1992. május 20-án avukai címzetes püspökké és Buenos Aires-i segédpüspökké nevezte ki. Püspöki elmondatául a Miserando atque erigendo mottot választotta, címerével pedig Jézus Társaságának jelképét, az IHS Jézus monogramot tette. 1997. június 3-án Buenos Aires koadjutor érsekévé nevezte ki, Quaracino bíboros halála után pedig 1998. február 28-án ő lett az utóda érsekként. Argentina primásaként, az országban élő keleti rítusú hívők ordináriusaként és a Katolikus Egyetem nagykancelláriaként II. János Pál a 2001. február 21-i konzisztóriumon bíborossá nevezte ki, római címtemploma a Bellarmin Szent Róbert templomet. A rákövetkező év októberében a püspöki színódus 10. rendes közgyűlésén főrelátor helyettes volt. 16. Benedek lemondása után a konklávéra összegyűlt bíborosok 2013. március 13-án pápává választották, ő pedig a Ferenc nevet vette fel, mert az asszisi szent példáját követve elsősorban a világ legszegényebbjeivel akar törődni. Az áldások erkélyéről a következő szavakkal mutatkozott be. Fivéreim és nővéreim, jó estét kívánok! Most pedig elkezdjük ezt az utat, a püspök és nép közös útját, a római egyházét, amely a szeretetben vezető szerepet tölt be az összes egyházak között, a testvériség a szeretet és az egymás iránti bizalom útját. És miután lehajtotta fejét, így szólt, kérlek benneteket, imádkozzatok az Úrhoz, hogy áldjon meg engem. Ez a nép imája, a nép áldást kér püspökére. Március 19-én Szent József ünnepén kezdte meg hivatalosan Péteri szolgálatát. Az első nagy csütörtöktől kezdve a Vatikánon kívül akarta bemutatni az utolsó vacsora emlékére végzendő misét minden alkalommal börtönökbe, fogyatékkal élőket vagy drogfüggőket segítő intézményekbe ment. A papokat arra biztatta, hogy mindig készségesen szolgáltassák ki az irgalmasság szentségét, legyen bátorságuk elhagyni a sekrestét, hogy az elveszett bárányok keresésére induljanak, és tartsák nyitva a templom ajtaját, hogy bárkit is fogadhassanak, akik vágynak az Atyaisten arcával való találkozásra. Péteri szolgálatát fáradhatatlan odaadásra gyakorolta a muszlimokkal és más vallások képviselőivel folytatott párbeszéd érdekében, időnként ima találkozókra hívta őket össze, és közös nyilatkozatokat írt alá a különböző vallások tagjai közötti egyetértés érdekében, ilyen például a 2019. február 4-én Abu Dhabiban egy Tayyib szunnita vezetővel aláírt az emberi testvériségről szóló dokumentum. Az utolsók, az idősek és kisinyek iránti szeretete indította arra, hogy bevezesse a szegények világnapját, a nagyszülők és idősek világnapját és a gyerekek világnapját. Isten igéjének vasárnapját is bevezette. Minden elődjénél szélesebb körévé tette a bíborosi testületet. 10 konzisztóriumot hívott össze, amelyeken 163 bíborost, köztük 133 választó és 30 nem választó bíborost nevezett ki 73 nemzetből, amelyek közül 23-nak korábban sosem volt bíborosa. A püspöki szinódus 5 közgyűlését hívta össze, 3 rendes közgyűlést, amelyek a család, az ifjúság és a szinodalitás témájával foglalkoztak, egy rendkívüli közgyűlést, amely szintén a család témájával, és egy különleges közgyűlést, amely az Amazonas medence témájával foglalkozott. A koronavírus járvány idején 2020. március 27-én este egyedül akart imádkozni a Szent Péter téren, amelynek osztopcsarnoka jelképesen átölelte Rómát és a világot, az ismeretlen betegségtől megrémült és megsebzett emberiségért. Pápaságának utolsó éveiben számos felhívás fogalmazott meg a békéért, és a különféle országokban, különösen Ukrajnában, valamint Palesztinában, Izraelben, Libanonban és Myanmarban darabokban zajló harmadik világháborúval szemben. 2021. július 4-én, mivel meg kellett műteni, 10 napig az Agostino Gemelli kórházban tartózkodott. 2025. február 14-én pedig ismét ugyanabba a kórházba ment, ahol kétoldali tüdőgyulladás miatt 38 napot töltött. A Vatikánba visszatérve élete utolsó heteit a Szent Mártaházban töltötte, a végsőkig ugyanazzal a szenvedélye szentelte magát péteri szolgálatának, jól lehet még nem épült fel teljesen. Húsvét vasárnap 2025. április 20-án még egyszer utoljára megjelent a Szent Péter Bazilika erkélyén, hogy Orbi et Orbi áldást adjon. A Szent Atya az Evangélii Gaudium kezdetű, józan és alázatos stílusban írt buzdításában terjesztette elő apostoli programját, amelynek főbb súlypontjai a missziós munkára való nyitottság, az apostoli bátorság és az irgalmasság, figyelve az önreferencialitás és a lelki világiasság veszélyének elkerülésére az egyházban. A főbb dokumentumok közé tartozik 4 enciklika, a Lumen Fidei, amely az Istenbe vetett hit témájával foglalkozik, a Laudato Si, amely az ökológia témájával és az emberiségnek az éghajlatváltozást érintő felelősségével foglalkozik, a Fratelli Tutti, amely az emberi testvériségről és a társadalmi barátságról szól, valamint a Dilexit Nos, a Jézus szíve tiszteletről szóló enciklika. Miután létrehozta a kommunikációért és a gazdaságért felelős titkárságukat, valamint a világiakért, a családért és az életért felelős dikasztériumot, illetve az átfogó emberi fejlődés szolgálatáért felelős dikasztériumot, a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció kibocsátásával megreformálta a római kúriát. Ferenc csodálatra méltó tanúságot hagyott örökül emberségről, szent életről és egyetemes agyaságról mindenki számára. Semper in Christo vivas, Pater Sancte. Éj Krisztusban mindörökké, Szent Atya. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Ferenc pápáról, Szent Tamás történetéről és Szent Györgyről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Ámen. Krisztus feltámadt, Alleluja!
Valóban feltámadt, Alleluja!
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásban három történeten keresztül pillantunk be a hit és bátorság világába. Először Ferenc pápára emlékezünk, arra az emberre, aki egyszerűségével, szeretetével és irgalmasságot hirdető szavaival új fejezetet nyitott az egyház történetében. Majd egy evangéliumi jelenet következik, amely sokunkhoz közel áll. Jézus megjelenése Tamás apostolnak. Aki nem hitt, még nem látott, és akiben magunkra is ismerhetünk. Végül visszatekintünk egy legendás hőshöz, sárkányölő Szent Györgyhöz, akinek a napja április 24-én volt, akinek alakja évszázadok óta a hit, bátorság és önfeláldozás jelképe. Kezdjük akkor Ferenc pápával. Nem régen a napokban hunyt el Ferenc pápa, és Ferenc pápa életéről szeretnénk egy kicsit beszélni. Ferenc pápa 1936. december 17-én született Buenos Airesben, Argentínában. Egy öttagú olasz származású család gyermekeként. Fiatal korában vegyésztechnikusi oklevelet szerzett. Majd 1958-ban belépett a jezsuita rendbe. Teológiai tanulmányait követően 1969-ben pappá szentelték, és fokozatosan egyre magasabb egyházi tisztségeket töltött be. 1992-ben püspök, 1998-ban Buenos Aires érseke, majd 2001-ben bíboros lett. Tamás, szeretném, ha mondanád tovább, hogy mit tudunk még a pápáról.
2013. március 13-án választották pápába, miután 16. Benedek visszalépett. Ő lett az első nem európai, első jezsuita és első Ferenc nevű pápa. Nevét Assisi Szent Ferencről választotta, ezzel is jelezve, hogy a szegényekhez, a békéhez és a teremtett világ védelméhez akar közel lenni. Ferenc pápa egyszerűségével és közvetlenségével rögtön a hívek szívébe lopta magát. Számos fontos témát képvisel. A szegénység enyhítését, a menekültek védelmét, a környezet megóvását, az irgalmasság kultúráját és az egyház megújulását.
Jó, köszönöm szépen. Ismerjük-e Assisi Szent Ferencet?
Igen, ő volt az, aki megértette az állatok nyelvét.
Így van, pontosan. és ő ferences szerzetes volt, egyszerűen élt, láthattuk tévében is, hogy milyen egyszerűen gazdagságot elhagyva Jézusnak szentelte magát, és nagyon szerette a környezetet, a környezet védelmét tekintette elsőrendűnek, és a szegényeket is felkarolta. Ezért választotta Ferenc pápa ezt a Ferenc nevet, mert az igazi neve az Jorge Mário Bergoglio volt, és amikor pápává szentelték, a Ferenc nevet vette föl, és ő lett az első Ferenc nevű pápa. Milyen érdekességeket tudunk róla még, Tamás?
Ferenc pápa nem lakik a pápai palotában, hanem a Szent Márta házban, egy szerényebb vatikáni vendégházban él. Minden reggel saját maga mond szentmisét ott, és sokszor saját maga veszi fel a telefont, vagy ír leveleket híveknek.
Így van, köszönöm szépen. És nagyon ismerte a internetet, és sokszor interneten is híreket adott a fiataloknak, meg az embereknek. Mit tudunk még Ferenc pápáról, Tamás?
88 éves volt, mikor elhunyt.
Így van, köszönöm szépen. Janka?
Sokat segített a szegényeken.
Igen, miért szerinted? Honnan származott ő? Melyik országból?
Argentína.
Így van, és ott sokszor látott szegény embereket, és ő is segítette a szegényeket, mégpedig például tömegközlekedéssel járt. Emlékeztek, hogy mondtam, meséltem nektek, sokszor villamossal, metróval utazott, nem drága autókkal közlekedett, vagy drága ruhákban nem járt, és egyszerűségre törekedett. Emlékeztek rá, hányszor volt itt Magyarországon, Tamás?
Kétszer.
Igen. Egyszer jött az eukarisztikus kongresszusra, annak a zárómiséjére, és egyszer még egyszer visszajött 2023-ban, akkor több napot töltött itt Magyarországon. Ferenc pápa gondolataiból szeretnék elmondani egy párat. Ezt 2023. április 28-tól volt itt Magyarországon 30-áig, akkor mondta az embereknek. Közelség, együttérzés és gyengétség. Az Isten stílusa. Vajon én közel állok-e az emberekhez? Segítem-e őket? Együttérző vagyok? Vagy mindenkit elítélek? Gyengéd és kedves vagyok? Aztán azt mondta még gondolataiban. Ne féljetek szembeúszni az árral, találjatok minden nap időt a csendre, hogy megálljatok és imádkozzatok. Ha minden azt mondja nektek, hogy gyorsnak, hatékonynak, tökéletesnek kell lennetek, mint a gépek, de mi nem vagyunk gépek. Egy kicsit lassulj le. Következő, óvakodjatok a pletykálkodástól. Olyan kellemesnek tűnik másokról fecsegni, édes, mint a cukorka. Az ember gyakran beleesik ebbe a hibába, vigyázzatok, mert ez a rombolás útja. Aztán így gondolkodott. A lelki egoizmus az egy olyan lelkiség, amelyek a saját belső nyugalmam és elégedettségem érdekében alakítok ki. Az igazi hit ezzel szemben az, amely vállalja a kényelmetlenségeket, amely kockáztat, amely kilép a világba, hogy találkozzon a szegényekkel. Az igazi hit képessé tesz arra, hogy saját életünkkel a szeretet nyelvét beszéljük. És legvégül arról is beszélt, hogy az élettitka csak azok előtt tárul fel, akik tudják, hogy hogyan kell a kis dolgokat megragadni. Itt visszaemlékezek én kis Szent Terézre, ő is mindig azt mondta, hogy kis dolgokat vigyünk végbe nagy szeretettel. Tehát amikor itt volt Magyarországon, ezeket a gondolatokat osztotta meg velünk, és a fiatalokhoz is elment a sportcsarnokba, a tévéadáson keresztül néztem őt, és a fiataloknak azt mondta, hogy kevesebbet telefonozzatok. Ki emlékszik a betegségére? Nem tudom, hogy tudjátok-e, de február 14-én bekerült a kórházba. Tüdőgyulladást kapott. Ott a kórházba, Olaszországba ápolták egy ideig, és aztán kiengedték. És még utoljára, pontosan húsvét vasárnap megjelent az emberek előtt. Húsvét vasárnap Urbi et Orbi áldást adott, és húsvét hétfő reggel, igen, meghalt. És Isten nyugosztalja őt, mi pedig így katolikus iskolások imádkozunk érte. És szeretném, ha elmondanánk majd érte az óra végén egy imát a lelki üdvéért.
Láttuk az Urat, eljött közénk, feltámadt, kísér. Láttuk az urat, eljött közénk, feltámadt, Jézus él.
Jézus 8 napon belül megjelent a tanítványoknak. Szeretném, ha erről beszélgetnénk. Húsvéti események után, amikor Jézus feltámadt a halálból, tanítványai még mindig félelemben és zavarozottságban éltek. Bár Mária Magdolna és mások beszámoltak a feltámadásról, kik voltak azok tényleg, akik látták az urat. A múltkori rádióadásban megemlékeztünk róluk. Ki volt az a két tanítvány, akinek megjelent Jézus? Ákos.
Az Emmauszi tanítványoknak.
És mi történt az úton, el tudod-e mondani?
Két tanítvány ment Jeruzsálemből Emmauszba nagy szomorúsággal, mert Jézus meghalt. És egy idegen csatlakozott hozzájuk, és megkérdezte, mert bánkodtok? És azt mondták, hogy te nem hallottad eddig, hogy a Mester Jézus meghalt. És utána egész úton mesélt nekik.
Így van, hogy Jézus mit mondott életében, hogy fel fog támadni, és nem gondoltátok, hogy így is lesz? És akkor utána velük maradt az este folyamán, és együtt leültek vacsorázni. Mi történt vacsora közben? Ákos.
Az az idegen ugyanúgy törte meg a kenyeret, és adta oda a két tanítványnak, ahogy Jézus az utolsó vacsorán, és ebből a két tanítvány felismerte őt.
Így van.
És amikor felismerték, Jézus egyből eltűnt a szemük elől. És nagy örömmel futottak vissza Jeruzsálembe a többi apostolhoz, hogy elmondják a nagy hírt, hogy Jézus tényleg feltámadt.
Így van, köszönöm szépen, nagyon jól elmondtad. Igen, így volt. Tehát visszatérve, a tanítványok együtt voltak, de még azért félelmükben zárt ajtókon keresztül beszélgettek, mert féltek a zsidóktól. Bár Mária Magdolna, ugye ő találkozott az Úrral, és mások beszámoltak a feltámadásról, ez olyannyira hihetetlen volt a számukra, hogy bezárkóztak, és még mindig rettegtek a zsidó hatóságoktól.
És utána be volt zárva az ajtó, és akkor is megjelent Jézus, a zárt ajtón jött át.
Az evangélium meg is írja, hogy vasárnap este történt ez a jelenés, és mondjuk el, hogy hogyan beszélt a tanítványokhoz Jézus. Ákos.
Az evangélium tanúsága szerint a hét első napján, azaz vasárnap este Jézus megjelent az apostoloknak. A tanítványok zárt ajtók mögött voltak, amikor hirtelen ott állt közöttük, és így szólt. Békesség nektek!
Ez a köszönés volt akkor ugye a megszokott üdvözlési forma, a feltámadás örömhírének kezdete ez volt. Jézus megmutatta nekik a kezeit és az oldalát, a sebeit, amelyek tanúskodtak arról, hogy valóban ő az, aki keresztre feszítettek, és most itt van köztetek, és itt él. A tanítványokat ez örömmel töltötte el, hogy láthatták az Urat. Ekkor Jézus így folytatta.
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Majd rájuk lehelt, és azt mondta, vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsájtjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek nem bocsájtjátok meg, az nem nyer bocsánatot.
Itt is kiválasztotta a papokat Jézus, és mondta nekik, hogy nyugodtan menjenek, és vigyék az evangéliumot el az egész világba, és akinek ők megbocsátják a bűneit, az bocsánatot nyer, akiket nem, azok nem nyernek bocsánatot. És vegyétek a Szent Lelket.
Ez a pillanat a tanítványok küldetésének kezdete, az egyház küldetésének alapja. A bűnbocsánat hirdetése és az evangélium terjesztése.
Ki nem volt a 12 tanítvány közül ott ezen az estén? Tamás, légy szíves, mondd el.
Tamás.
Pontosan a te neved, így van, Tamás. És Tamás, hogy nem volt ott, másnap találkozott a tanítványokkal. Mi történt? Légy szíves, pont te, Tamás, mint jó hittanosom, mondd el, hogy mi történt.
Az apostolok közül Tamás, akit Ikernek is neveztek, nem volt jelen, amikor Jézus megjelent. Amikor a többiek elmondták neki, hogy látták az Urat, ő így válaszolt. Ha nem látom kezén a szegek nyomát, és nem teszem ujjam a szegek helyére, és nem teszem kezem az oldalába, nem hiszem.
Tehát kételkedett Tamás, ugye gyerekek, nekünk is van olyan az életünkben, amikor nem hiszünk el valamit, hiába mondja valaki, van egy ilyen mondás is, hiszem, ha látom.
Ez a kételkedés sokunk számára ismerős. Tamás a tapintható bizonyítékot követelte, nem volt elég számára a mások elbeszélése, ő maga akarta megtapasztalni a feltámadt Krisztus. Ez a fajta őszinte keresés és szkepticizmus sok mai emberben is jelen van.
Mi volt Jézus válasza Tamásnak?
8 nappal később ismét zárt ajtók mögött. Jézus újra megjelent. Tamás is jelen volt. Jézus újra békét kívánt, majd rögtön Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjad, és nézd meg kezeimet. Nyújtsd ki a kezed, és tedd az oldalamra. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás azonnal felismerte Jézust, és így kiáltott fel. Én Uram, én Istenem.
Akkor elszégyelte magát, és felkiáltott, hogy bizony érezte a sebeket, és most már tényleg elhiszi.
Ez az egyik legerőteljesebb hitvallás az egész evangéliumban. Jézus nem dorgálja meg Tamást, de tanítja. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ez a mondat az egész keresztény közösséghez szól. Hozzánk, akik nem láttuk, Jézus testileg mégis hiszünk benne. Tamás története nem a hitetlenség elítélése, hanem a keresés és a személyes találkozás lehetősége.
Tamás sokak számára példakép, nem szégyelli a kérdéseit, de nyitott a válaszra. Jézus pedig nem utasítja el, hanem felé hajol, nem szidja le, hanem a történet az Isten végtelen türelméről és a szeretetéről beszél, és arról, hogy a hit nem mindig azonnali, hanem sokszor folyamat. Mert nekünk is néha nehéz elhinni dolgokat, de azért mi, katolikus iskolások, nem látjuk mindig Jézust, csak hisszük, hogy itt van, jelen van köztünk. Testileg nem látjuk, de mégis elhisszük, hogy Jézus él, és itt van közöttünk. Térjünk át egy kedves szentünkre, Sárkányülő Szent Györgyre. Április 24-én ünnepeljük az ő nevenapját. Kérlek szépen, Léna, mondd el röviden az ő történetét.
Szent György 303 körül halt meg, a keresztény egyház egyik legismertebb és legnépszerűbb szentje. A történelmi források szerint római katonatiszt volt, valószínűleg a mai Törökország és Palesztina területéről származott. Diokléciánus császár idején szolgált, amikor a keresztény üldözések erőteljesek voltak a római birodalomban. Szent György nem tagadta meg keresztény hitét, és amikor megtagadta, hogy részt vegyen a keresztények üldözésében, a császár parancsára kínzásokkal próbálták megtörni, de mindevégig kitartott. Végül kivégezték, vértanú halált halt. Ez tette őt a hit és a hősiesség szimbólumává. A sárkányülő legenda. A legismertebb történet Szent Györgyről, a sárkány legyőzésének legendája, amely a középkorban terjedt el Európa szerte. A legenda szerint egy város rettegésben élt egy sárkány miatt, amely mérgezte a levegőt és az ivóvizet. Hogy megnyugtassák az emberek, naponta áldoztak fel neki előbb állatokat, majd amikor azok elfogytak, fiatal lányokat sorsoltak ki, hogy kiengeszteljék a sárkányt. Egy napon a király lányát húztak ki a sorsoláson, a király megpróbálta megmenteni, de a nép fellázadt, és végül a király lányt is ki kellett vezetni a sárkányhoz. Ekkor megjelent Szent György fehér lovon, kereszt alakú pajzsal, lándzsával a kezébe. Amikor meglátta a lányt, megkérdezte, mi történik, és ő elmondta. György keresztet vetett, segítségül hívta Istent, és megküzdött a sárkánnyal. Hatalmas küzdelem után lándzsájával ledöfte a szörnyet, és megszabadította a várost a rettegéstől. Ezután a város megtért a keresztény hithez, és a király templomot építetett Jézus és Szent György tiszteletére.
Mi a történet jelentése?
A sárkány legyőzése a gonosz, a félelem, a bűn és a pogányság legyőzésének szimbóluma lett a keresztény hagyományban. Szent György a hit erejével, Istenbe vetett bizalommal és bátorsággal száll szembe a sárkánnyal, ahogy minden kereszténynek meg kell küzdeni a saját sárkányaival életében. Félelmekkel, kísértésekkel, nehézségekkel. A legenda mély lelki tanítást hordoz. Nem a fizikai erő, hanem a hit az, ami igazán győzedelmeskedik.
Szent György ábrázolása és tisztelete. Szent Györgyöt leggyakrabban fehér lovon ábrázolják, ahogy éppen lándzsájával átszúrja a sárkányt. Sok templomban, ikonon, szobron így jelenik meg. Tisztelete egész Európában elterjedt. Anglia védőszentje. A híre Szent Györgyi kereszt, piros kereszt, fehér alapon az angol zászlóban is megjelenik. Magyarországon is nagy tisztelet övezi, különösen a középkorban. A néphitben a vitézséget, becsületet és Istenbe vetett hitet testesíti meg. A cserkészek védőszentje is, hiszen ő volt az, aki bátran kiállt másokért.
Mikor ünnepeljük őt, Ákos?
Szent György ünnepét április 24-én, Nyugati Egyházban április 23-án tartják. A magyar néphagyományban ez a nap a pásztorok, juhászok egyik legfontosabb napja, az igazi tavaszi év kezdet.
Szent György példája arra bátorít, hogy legyünk bátrak a hitünkben, merjünk kiállni másokért, és Isten erejében bízva szembe tudjunk nézni a nehézségekkel.
Ügyesek voltatok, és szeretnélek megkérni benneteket, hogy Ferenc pápa 10 üzenetét olvassuk fel. Mindenki kettőt olvasson. Kezd, légy szíves, Tamás.
Első. Isten barátjának lenni azt jelenti, hogy egyszerű szavakkal imádkozunk, mint ahogyan egy gyermek apjához vagy anyjához fordul. Második. Soha ne veszítsük el a reményt. Isten mindig szeret bennünket, hibáinkkal és bűneinkkel együtt is.
Harmadik. Valóban imádkozunk? Ha nem vagyunk állandó kapcsolatban Istennel, nehéz hiteles keresztény életet élnünk. Negyedik. Minden keresztény a munkahelyén is tanúságot tehet Istenről szavaival, és mindenki előtt becsületes életével.
Ötödik. Az életszentség minden nap áldozatos odaadást követel, ezért a házasság a szentévárás egyik fő útja. Hatodik. Néha kiselejtezik az időseket, pedig értékes kincset jelentenek. Kiselejtezni őket nem csak igazságtalanság, hanem pótolhatatlan veszteség is.
Hetedik. Ne beszéljünk mások háta mögött, hanem mondjuk meg nyíltan, mit gondolunk. Nyolcadik. A hit nem a tulajdonunk, azt meg kell osztanunk másokkal, minden keresztény apostol.
Kilencedik. Nagyon sok rászoruló van a mai világban, bezárkózom a saját világomban, vagy észreveszem, kinek van szüksége az én segítségemre. Tizedik. Isten megbocsátó irgalma erősebb minden bűnnél. Ezekkel a gondolatokkal fejezzük be a hittanórát. A mai adásban három különböző időről és háttérből származó, mégis közös üzenetet hordozó történetet ismerhettünk meg. Ferenc pápa emberközeli és irgalmas életpéldája, Tamás apostol kételkedése és hite, valamint Szent György bátor helytállása mindazt tanítják, hogy a hit élő, változó és személyes kapcsolat Istennel. Néha csendes bizalom, máskor küzdelem, néha pedig hősies kiállás formájában jelenik meg. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj örök nyugodalmat Ferenc pápának, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjon békességben, Jézus Mária szent nevében. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsorunk ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Szabó Magda Pilátus című regényének 23. részét, majd beszélgetést hallanak Fodor Andreával, a foglalkoztatási célú non-profit szervezet elnökével. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban először az agresszióról gyógyításról hallhatnak, majd a fülbetegségekről, halláskárosodásról lesz szó. 3 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk a Sátoraljaújhelyen megrendezett Szentlélek szemináriumról. Majd a nyitottságról és a zártságról, a feltámadt Jézus Krisztus megjelenéséről Baranyák Béla boldogkővárosi plébánost hallják. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és azt mondta, vegyétek a Szent Lelket. Akit feloldoztok bűneitől, feloldozást nyer, akit nem oldoztok fel, nem kap feloldozást. Olvasom a János evangéliumban. A hívők gyakran szenvednek amiatt, hogy látszólag keveset tudnak tenni, míg a gonoszság és a bűn gyors léptekkel halad előre. A gonoszság valóban hatalmas, de mégsem tudja elérni soha azt a cselekvő erőt, ami az áldozatból ered. Az áldozaton keresztül tehetjük a legtöbbet. Általa érünk el olyan embereket is, akiket különben semmiféle szervező erővel nem lehet megnyerni. Amint Isten lényegéhez tartozik, hogy rejtettségben él, úgy az emberben is rejtve van, ami jó. Minden igaz értelemben vett jó feltétel hallgatag, mert Isten a társa. Vele együtt rejtekbe vonul. Ezért vizsgálja meg magát mindenki, hogy a benne lakó jóhoz húz-e, ez tölti-e be szívét, ez mozgatja-e akaratát, ez jelenti-e azt a jót, amelyért él. Mindenható Atyánk, Te azt akarod, hogy az örökké valókat keressük. Őrizd meg minket a bűn üres hízelgésétől, hogy eljussunk hozzád. Életünk Krisztussal áll benső kapcsolatban, és arra hivatott, hogy világítson a világban. Add, hogy a feltámadás hite éltessen minket, életünk pedig előre jelezze az új eget és új földet, mert ennek kimunkálására hívtál meg minket.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,